Fiam, őrizd meg szavaimat, és zárd magadba parancsaimat. Tartsd meg parancsolataimat, hogy élj. Tanításomat őrizd, mint a szemed fényét. Kegyelem, irgalmasság és békesség, adassék nékünk bőségesen Krisztusnak, ami Urunknak megismerésében. Ővé a dicsőség és a hatalom most és az örökké valóságban. Amen. Szeretett testvérek, 81. Zsoltárunknak énekeljük az első versét, örvendezzetek az erős Istennek. És a 225-ös számú dicséretet énekeljük, az első és a második versét, régen ez a 165-ös volt, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. A mi segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Örömmel hirdetem a gyülekezetnek, hogy pénteken az iskolában a reformáció csendes napon a 7.-8. osztályosokkal, illetőleg az iskola kórusával egy kedves kis műsorral tudtunk megemlékezni a reformáció ünnepéről. Azok a gyerekek, akik nem utaztak el és nem betegek, azok most itt vannak, hála Istennek, és ővelük némi kis beugró kisegítéssel előadjuk ugyanezt a kicsi műsort, amivel megemlékezünk a reformációról. Kérem, hogy fogadják szeretettel. Gyertek!
Hogy is volt mindjárt az elején? Elevenítsük fel a kezdő pillanatot. Akkor, amikor Luther Márton kiszegezte a 95 tétel a Wittenbergi Wartenkunk kapujára, nem gondolta senki, de néhány évtized alatt eljutott Németországba, Svájcba, de hamar Magyarországra is, leginkább Erdélybe. Ma ismerkedünk meg a reformáció 5 legfontosabb jelmondatában. Ezek latinul vannak, de íme ez a lelkes kis csapat most mindent megtesz azért, hogy megértsétek ezeket. Fogadjátok hát rövid kis jeleneteinket. Az első mondat így szól, Solus Christus, egyedül Krisztus által. Az Ungabunga szigeten vagyunk, egy börtönben, ahol két rab beszélget arról, hogy kerültek ide.
Ezért én már nem tudok magamnak megbocsátani. Biztosan a pokolnak erről.
Te sosem hallottad, hogy Krisztus meghalt értünk?
Az meg mit jelent?
Azt jelenti, hogy ő magára vette a bűneinket és megváltást szerzett nekünk.
De miért csinálta nekünk?
Azért, mert ő kegyelmes hozzánk. Tudod, ez a Solus Christus.
Solus micsoda?
Solus Christus. Azt jelenti, hogy egyedül Krisztus által van üdvösségünk. Isten Krisztusért megbocsájt nekünk.
Hát az hatalmas. Isten ilyen megbocsátom.
Igen, a Szentírás tanít erről, mert egy az Isten, egy a közben járó is Isten és emberek között. Az ember Jézus Krisztus.
Köszönöm, köszönöm. Solus Christus, egyedül Krisztus által.
A második mondat így szól, Sola Gratia, ami azt jelenti, hogy egyedül kegyelem által. Most a költözködés pillanataiban nézünk rá.
Jó napot, segítetek valamit? Ha segít beoldani a dobozokat a kocsiból, az lehet.
Rendben, már is megyek.
Kovács Johannai. Horváth Franciska, örvendek.
Tegeződhetünk, ha gondolod.
Köszönöm, kipakolom a könyveket, jó?
Oké.
Mi az a kanyar Biblia?
Ez Isten által ütletett szentírás.
Ki az az Isten?
Aki kegyelmet ad nekünk, hogy a mennybe menjünk.
Miért ad nekünk Isten kegyelmet?
Mert a bűneinket így törje, ez a kegyelem. Egyedül kegyelemből van örök életünk. Úgy mondjuk ezt, hogy szól a grácia. Ha nem fogadjuk el, akkor...
Értem már, értem. De most folytassuk a pakolást, mert sosem lesz készen.
Holnap eljöhetnél a templomban.
Hát rendben, elmegyek.
Ezután az egyenlő a Szentírásból, azaz szól a Scriptura mondat következik. Most az iskolában beszélnek két diák a reformáció ünnepe előtt.
Te figyelj, mi az a reformáció, amit most ünnepelni fogunk?
Hát, öt alapelv van. Ebből az egyik a Sola Scriptura.
És ez mit jelent?
Azt jelenti, hogy egyedül a Szentírásból ismerhető meg az üdvösség útja.
És mi az a Szentírás?
Hát, másfél a Biblia, Isten igéje, Isten szava.
És mit tudhatunk meg belőle?
Belőle kapunk tanácsot, útmutatást a mindennapi és az örök életünkre.
Írjál a Biblia?
Igen, azt mondja, hogy a teljes írás Istentől ihletett és hasznos.
És ezt miért kellett kihangsúlyozni a reformáció korában?
Mert a korabeli egyházban ezt kicsit másképp gondoltak, a hagyományok elhomályosítottak.
És a napjainkban miért fontos ez nekünk?
Mert az időségünkről szóló tanítás itt van, egyedül a Szentírásban, ezért szól a Scriptura.
A negyedik mondás az egyedül így általán.
latinul sola fide. A buszban beszélget két ember. Szia, ezt a vagy egy tehely?
Szia, persze, igen, Müller.
Mit olvasok?
Könyvet.
Azt látom én is egy könyvet, milyen könyvet?
A Bibliát.
Mert
református keresztény hívő ember vagyok, és ez nekem fontos.
Református? Az mi is?
Van öt alapelvünk. Solus Christus, sola gratia, sola fide.
Milyen fide?
Azt jelenti, hogy hitáltal van üdvösségünk. Hitáltal ismerjük meg az Urat, és sohathatjuk a szívünkbe. Aki hisz, az átadja Istennek egész életét.
Kölcsönadat, én is szeretném megismerni Istent, és segíteni bennem.
Hát persze, a tiéd. Nekem van otthon másik is.
Az utolsó, a Solideo Gloria. Egyedül Isteni a dicsőség. A vonaton beszélget apa és lánya. Mi milyen vallásúak vagyunk, apa?
Reformátusok, kislányok.
És milyen református vallás?
Hát van benne öt alapelv, például az egyik az, hogy egyedül Istené a dicsőség.
Miért Istené a dicsőség?
Mert az ember egyedüli szabadítója Isten, Isten jelen van az egész életünkben, és vezet bennünket.
És te ezt honnan tudod?
Részben a Bibliából, másrészt pedig a saját életemből. Látod, ezért egyedül Isteni a dicsőség, Soli Deo Gloria.
Köszönjük, ennyi volt a rész, és most van egy ének. A negyedeket, igen. Jó, gyertek közelebb, jó vagyok, mikrofonhoz. Igen. A negyedekkel indulsz, és utána negyedekkel indulsz. A szöveg mindenki? Gyertek, forduljunk be egy picit, jó, mikrofonban. Köszönjük szépen a figyelmet. Még annyit hadd áruljak el titkot, hogy a műsort nem én csináltam, ők írták meg. Én csak sorba kellett rendezzem. Még azt is mondták, amikor ők összeállították, csak nem tudták, hogy mit csinálnak, hogy Szól elvégeztette velünk a piszkos munkát. De nagyon ügyesek voltak, mert az történt, hogy 5 órán keresztül, 5 hittanórán keresztül beszélgettünk ezekről egyesével, hogy mindenki mindent megértsen, és akkor az volt a feladat, kettesével leültek, és csináltak párbeszédeket, találtak ki a szituációt, a helyzetet, a környezetet, hogy mindent ők csináltak. Én csak egy kicsit igazgattam itt rajta. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, nagyon ügyes vagytok, és köszönöm, hogy eljöttetek. Foglaljunk helyet! Most pedig hallgassuk meg, hogy mi módon szerezte a mi Úrunk az Úr Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Olvasom ezt Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első leveléből, a levél 11. fejezete 23. versével kezdődően, ahol így szól Isten igéje. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti éretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a porrat, és miután vacsoráltak, és ezt mondta: e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Gyertek fennállva imádkozni. Menyeim, édes atyánk, hálatelt szívvel állunk te előtted. Köszönjük az elmúlt hetet, annak minden áldását, minden eredményét, minden vigaszát és reményét, mindent, ami sikerült, és köszönjük, hogy ma is itt vagy velünk. Köszönjük a gyermekeinket, ifjainkat, akik ilyen ügyesek és okosak, és így értik a te igazságodat, és el is tudják mondani. És köszönjük, hogy mi magunk is a szívünkbe vehetjük a te szavadat, szeretetet és igazságodat. Áldj meg így most bennünket, áldj meg abban, ahogyan az igédre figyelünk, áldj meg abban, ahogy az úrvacsorához kijövünk és elköteleződünk újra, áldj meg bennünket egész életünkben, kicsinyeket, nagyokat egyaránt. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 741-es éneket fogjuk énekelni, annak az első versét: ki Istenének átad mindent. Akik gyermek Isten tiszteletre mennek, mondjuk 6. osztályig, maximum 7. 8. az már maradjon, mert ők már azért nagyok, ők jöjjetek ide előre bátran. Emlékeztek, mi volt múlt héten? Valami nagy nedvességről volt szó, valami nagyon nagy nedvesség volt a múlt héten. Rémli valakinek? Hát melyik a legnedvesebb történet a Bibliában? Hol esett a legtöbb eső, hol volt a legtöbb víz? No. Mondja valaki, hogy az ő özönvíz történetében. Nem jól emlékszem? Hát annál legfeljebb mondjuk a Jónás története nedvesebb még, de ott azért van szárazulat is. No, tehát az özönvíz történetet folytatjátok Tünde nénivel, áldott gyermek Isten tiszteletet nektek, mi pedig énekeljük: ki Istenének átad mindent.
Thank you.
Zsidókhoz írt levél 6. fejezet első verse így szól: ezért elhagyva a Krisztusról szóló elleni tanítást, térjünk rá a nagykorúaknak szóló tanításra. Amen. Foglaljunk helyet. Mai napon nagyon-nagyon sok esemény, téma, történés, gondolat lehet velünk itt az Isten tiszteleten, hiszen először is ugye ma emlékszünk meg a reformációról, illetve emlékeztünk meg a fiataloknak a kedves műsorával. 1517-ben elindult egy olyan folyamat, amelynek az volt a célja, hogy az egyház, mint olyan mindenestő, visszatérjen ahhoz az eredeti rendhez állapothoz, amit Krisztus hozott és mutatott nekünk. Ezért is izgalmas ez a reformáció, szóval mindig úgy fordítanak, hogy megújulás, és van ilyen értelme is természetesen, de ha a latin szót egészen pontosan akarjuk szó szerint fordítani, akkor azt jelenti, hogy visszatérés az eredetihez, az eredeti formához. Luther nem mást akart, nem új egyházat, és a többiek se, a többi reformátor, Calvin, Bullinger, Finley, hanem visszatérni ahhoz az eredetihez, amit Jézus hozott el nekünk. Protestáns egyházak, akik ezen az úton elindultak, így mi reformátusok is, akik reformátusok lettünk, és így vagyunk így ma is, és így is tartanak bennünket számon a reformáción belül is, hogy az ige egyháza, ahol az Isten tisztelet középpontjában mindig Isten igéje áll. Aztán a másik dolog, hogy őszor, és ilyenkor, ilyen időtájt szoktunk hálát adni az új borért. És tudom, hogy a Debrecen is vannak még szőlők, valamennyi, bár régen sokkal több volt, és vannak ilyenek a boros pincéje, a saját bor is, és vannak borbarátok, akik szeretik a bort, a finom, ízletes, zamatos bort, és talán azt is tudják, hogy mennyi sok munka van egy jó bor elkészítéséhez, de ugyanúgy vagyunk ezzel már, mint az aratással, és a kenyér készítéssel messzire került tőlük. Még valamikor az aratás a falu munkája volt, a szület is a falu munkája, és ünnepe volt. Sokszor a nagyobb gyerekeket is kérdem, hogy a gondviselésért való háló ünnepeink, az új kenyér és az újból, ezek vajon mikor lehetnek? Hát bizony nehéz feladat, hogy vajon mikor lehet új kenyér, mert az aratás sem tudjuk mikor van, és mikorra for ki újból, mert hát a házaknál már nem igen for, és születről se sok fogalmunk van. Megváltozott a világ, megváltozott az élet, ahogyan élünk. Amikor ezeket az ünnepeket évszázadokkal ezelőtt beállították, hogy új kenyér és új bor, akkor is a célja az volt, hogy a aratáshoz és a születhez igazítva egy hálaadás Isten gondviselő kegyelméért, Isten gondviselő jóságáért. Így ma is ez a párhuzam itt van, a kenyér és a bor, ami egyfajta szimbólum, egyfajta jele annak, hogy Isten gondviselő kegyelmét máig ma is megtartja rajtunk. Aztán itt van ugye ez a november 1-je, amikor egy országos méretűvé általánossá lett temetőjárás történik, vagy temető, országos méretű temetőjárássá nőtte ki magát ez a nap. Halottaikról való megemlékezés, ugye a Római Katolikus Egyháznak a napja, a halottak napja. Mi igazán reformátusok nem tartunk a halottak napját, azzal együtt, hogy megemlékezünk és mindig kegyelettel emlékezünk azokra, akik előttünk értek, jártak, szeretteink, tanítóink és mindazok. És végül még egy újabb őrület, ami ez a Halloween nevű történet, és szoktak rajta viccelődni, hogy az első, aki Halloween tartott, az Mátyás király volt, amikor Bécs aláért és köszönt, hogy Halloween, de ez nem az, ez valami egész más. Egy pogány hátterű, most tudom, ünnep vagy micsoda, amit ránk toltak, ránk erőltettek, és hát ezzel elég rendesen, főleg a fiatalok között a keresztény ünnepeinket, akár a mi reformációinket, akár a Római Egyháznak a halottak napját és a Mindenszentek napját igyekeznek elég jó nagy sikerrel elhomályosítani. Mindezzel csak azt szeretném jelezni, hogy nagyon sok minden kavarokat bennünk, plusz a napi gondok, a betegségek, a gyászok, a megélhetés, gazdasági bizonytalanságok, rezsi kérdés, munkai kérdés és a magánéleti örömeink, bánataink, a lelkiismereti küzdelmeink, sok minden. De itt vagyunk. Itt vagyunk az Úr házában, méghozzá a kerületet urasztalak körül, ahol Jézus úgy vár bennünket, hogy szeretne ennek terhelye alól feloldani bennünket, szeretné a szívünket békével, szentlélekkel, igazsággal, tisztasággal feltölteni, szeretné bennünk azt a szeretett tankot teletenni, hogy mi magunk is azt tudjuk árasztani és vinni magunkkal. Itt vagyunk minden olyan dolog ellenére és minden olyan dologgal együtt, amely bennünk van, itt vagyunk, ahol az Úrvacsora jegyeivel és az ígével ő szeretne bennünket megerősíteni, szeretné bennünk a bűnbocsánat megtörténti, megpecsételni, az örök élet reménységük biztosság tenni. A zsidókhoz írt levelet olvasom most református egyházunkban, megvallom, hogy a Szentírásnak ez az a könyv, amit utolsónak vagy legutoljára értettem meg. Már régen lelkész is volt, amikor végre egy sokadik olvasásra megértettem, hogy miért ragadott tollat az aláíró, miért kezdett neki egy ilyen nem is rövid levélnek, amiben olyanoknak ír, akik ismerik Istent, hisznek Istenben, és velük kezdi, hogy akkor hogy is van ez az egész. A mai részben egyetlen mondatot emeltem ki, ahol arról beszél az ige, hogy elhagyva az elemi tanítást, azt, amiről eddig beszéltünk, az alapvetést, most térjünk rá valami nehezebbre, menjünk, és a tökéletesség, a teljesség szót használja, menjünk a tökéletesség, a teljesség irányába, az élet nagykorúság irányába tovább. Igyekszem röviden beszélni róla, hogy ne hűljünk át. Elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, vagyis a kezdeti, a legalapvetőbb dolgokat, mert ti már nem ott tartotok. Ti ennél már sokkal többet tudtok. Ti ennél már sokkal előrébb vagytok. És az első 5 fejezetben beszélt ezekről, és azt mondja, most menjünk valami nehezebbet. Most menjünk egy kicsivel tovább. A más fordítások azt is mondják, hogy elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, törekedjünk a tökéletességre, vagy menjünk a tökéletesség felé. De a legújabb fordítás így meg térjünk rá a nagykorúaknak szóló tanításra. Olyan ez, mint aki azt mondja, hogy alsó tagozatból felső tagozatba lép, hogy az általános iskolában, úgyhogy régen ugye elemének mondtak, onnan menjünk fel a középiskolába, lépjünk egy szintet följebb a hitdolgában, a Krisztus ismeretében, a Krisztushoz való elkötelezettségünkben. Mondhatni, figyeljetek, eddig átismételtük, hogy hogy is, na menjünk most tovább. Legyünk valami komolyabbak. És ha a reformációra gondolunk, akkor valóban ez így áll előttünk, ahogy az elő a gyermekek, fiatalok ezt az 5 alapelvet elmondták. Hogy hogyan van nekünk üdvösségünk, hogyan van nekünk örök életünk. És akkor tényleg az első dolog benne, hogy egyedül Jézus Krisztus által. Ő vált meg a kereszten, ő támad fel. Ezért van örök élet, ezért van bűnbocsánat. Ezért van reménység, ezért van út, csak ezért. Nincs más hozzám. A második, hogy egyedül a Szentírásban ismerem meg az üdvösség útját. Nincs honnan máshol megismerjem. Isten kijelenti önmagát a Szentírásban. Mikor kérték, hogy miről szól a Biblia, mindig mondom, hogy szól Istenről, szól az emberről, és szól kettő kapcsolatáról. És erről mindent elmond, amire szükségünk van. Innen ismerhetem meg az én üdvösségem útját. És a harmadik egyedül a kegyelem, hogy csak kegyelem által jutok be az örök életbe. Csak kegyelem által, nincsen más. Mi szeretnénk egy kis önrészt, hogy tehát az én jóságom olyan jó volt hitamból, amikor erről beszéltünk, akkor azt mondja valaki, hogy hát ha csak kegyelemből megyek be, akkor nem is érdemes jónak lenni, jót csinálni. Hát, ha nem érdem szerző, akkor miért legyek jó? Akkor van értelme? És mondom, jó volt ez a kérdés, hogy persze, hogy van értelme. De nem azért, hogy én ezért mit kapok, hanem ez már az én válaszom. Az, hogy én igaz emberként igyekszem élni, ez már az én válaszom Istennek a kegyelmére, hogy én egyedül az ő kegyelméért kapok minden bűnömből, bocsánatot, felmentést, és mehetek az örök életre. És a negyedik, hogy hogyan lesz az enyém? Elhiszem. Egyszerűen csak elhiszem. Nem tudom megszerezni, kiérdemelni, megvenni, nem tudok fizetni érte, nem jár. Ez a titok. Csak elhiszem. Néha könnyebb lenne, ha valamit kéne érte fizetni, de csak elhiszem. Csak elfogadom. Annak idején Dunajvárosban történt, a jó régen volt, én annak még nem voltam tanulja, csak elmesélték, hogy összefogtak a keresztény fiatalok egy nap, és kimentek a Dózsa-Mozjeléti térre, ahol esténként a fiatalok sokan összegyűltek, és kimentek több tárc a zsíros kényéből, és megkínálták őket. És azt mondták, mit fizessünk ezt, semmi, csak fogadjatok. De miért hoztátok? Mert keresztények vagyunk, és szívesen megszólítunk benneteket. De hát ilyen nincsen, hát csak úgy senki nem ad. De csak úgy hoztuk. Mert nagyon nehéz elfogadni. Mert nagyon nehéz, hogy én nekem hitáltal csak elfogadnom kell, hogy Jézus Krisztus mindent elkészített számomra. Kész az üdvösség. Nem én csinálom, nem én szerzem, csak elhiszem, hogy ő elkészítette és megszerezte. És az ötödik végül az egyedül isteni dicsőség ebben is, és az egész életben mindenben. Egyedül isteni a dicsőség. Őt illeti minden dicsőség, tisztesség, hálaadás, mert ő volt az, aki az egészet kitalálta, hogy hogy legyen az ember megváltása. Ő volt az, aki az egyszülött fiát odaadta, ő volt az, aki őt föltámasztotta, ő az, aki nekünk mindezekre ígéretet tett, ő az, aki elkészítette az örök életet. Egyedül Isten a dicsőség. Ám tudnom kell, hogy a hitem, a hitben való életem, a növekedésem, a felnőtté válásom, az életté válásom, ha úgy tetszik, mondom ezzel a szóval, a tökéletesedésem még nem ért a célba. Úton vagyunk. Eddigünk sem befejezett. Eddigünk sem kész teljessége. Beszéltünk, kész vagyok, nem vagyok kész, tökéletes vagyok, nem vagyok kész, beszél erről az ige, beszéltünk is róla az elmúlt hetekben, de még nem értünk célba. De nagy kísértés, és nagy veszély, hogy gondok vagy bajok közt esetleg megállunk, vagy megrekedünk a hitvölgyi növekedésben. Mondok néhány példát. Többször előfordult a szolgálatom során, hogy valaki úgy érezte, hogy hát én már tud eleget az Úrról, tud eleget a vallásról, tud eleget a hitről, az egyházról, ő már minek jöjjön templomba, itt már úgysem tudnak neki újat mondani. Minek olvassa a Bibliát? Hát megtanulta, még hittem van az összes bibliai történetet, el is olvasta talán a Bibliát egyszer, kétszer, vagy háromszor, ki tudja. Ő neki már nincs új neki, már nincs tovább, ő már megérkezett. Biztos, hogy nem. Az is tapasztalat, hogy valaki azt mondja, hogy ő már nem akar. Ő már úgy érzi, saját magának elég jó, a környezetemet fogadja el így a hibáimmal együtt, hanem akar ezen változtatni. Ugye a környezete azért tudna néhány dolgot mondani, még mind kéne, vagy mi lenne jó, de ő azt mondja, hogy nem, fogadjatok vagy így, kész, én már nem változok, már nem fogok megváltozni. Pedig az ige, a Krisztussal való közösség, melyik változtathat, formálhat, alakíthat, gyógyíthat az életünkön. De az is a tapasztalatom, hogy valaki egy betegségben, egy gyászban, egy vesztességben valahol megreked. Azt mondja, csalódtam. Volt egy elvárása Isten iránt, hogy hát ha én hívő vagyok, akkor engem nem érhet baj. Baj? Akkor nincs Isten. Volt egy elvárása, ha én valamiért imádkoztam, annak úgy kell lennie. És nem úgy volt. Tehát nem megrendelést adtunk az Úristennek az imádságban, hanem legfeljebb kértünk. És az sem biztos, hogy amit kértünk, az jó volt. Csalódtam. Egy nagy kísértés, egy nagy veszély, hogy megrekedek valahol a hitben, és akkor azt mondom, hogy nem olvasok többet Bibliát, nem jövök templomba. Nem imádkozom többet, nem kérek a gyülekezetről többet. Meg lehet rekedni így, a hit útján. ez a mai írás arra biztat bennünket, ne járjunk így. Megvan az alapvető tanítás, megvan egy szint, amit már tudok a Krisztusból, megvan egy szint, amit élek a hitgyakorlatom, hogy mennyit olvasok igét, imádkozom, mi a szolgálatom, az adományom, hol van a helyem a gyülekezetben, ne ragadjak le, ne akadjak el, véletlenül sem. Ezeknek az egyedül mondásoknak, egyedül Krisztus által, egyedül kegyelemből, egyedül a Szentírásból, egyedül hit által, egyedül Isteni dicsőség, pont ez a lényeg, hogy sosincs vége. Sosem én kerülök középre, mint főszereplő, hanem mindig ő. De ő nem kitol engem a szélre, hogy állj félre, mert én jövök. Hanem éppen, hogy folyamatosan mindig magához, maga mellé emel, egészen mind majd a mennybe is, maga mellé emel, oda maga mellé ültet bennünket. Pont az egyedül mondásoknak ez a lényeg, hogy igen, a bárány Jézus értem meghalt és föltállt. Meg van terítve az Úr asztala. De sokszor hallom, hogy én nem veszek úrvacsorát, mert nem vagyok méltó. A válaszom nagyon egyszerű. Én sem vagyok méltó rá. Ezért veszek úrvacsorát. Mivel méltatlan vagyok, ezért van szükségem az úrvacsorára. Mivel gyenge vagyok, mivel törékeny vagyok, mivel esendő vagyok, mivel tudok aggodalmaskodni, félni, kétségeskedni, na, és még rosszalkodni is, azt most hagyjuk. Mivel ilyen vagyok, pont azért van szükségem, hogy Jézus Krisztus ebben a falat kenyerében és ebben a korban megerősítse, hogy ő tényleg meghalt értem és bocsánatot szerzett nekem, megerősítse, hogy nem elveszett, hanem megtalált vagyok, és nem csak erre az életre, hanem az örök életre. Pont azért, mert úgy érzem, hogy én nem vehetem ezt fel, pont azért vehetem fel. Akkor van baj, hogy fél tégagyába döngetem a mellem, hogy nekem ez jön, nem. Krisztus úgy adta ezt nekünk, hogy pontosan azért, mert szükségem van rá. Nem érdemel méltóság, vagy valami előjog alapján, hanem azért, hogy megerősítsen, az övé vagyok. Ma hát úgy hív bennünket a terített asztalhoz, hogy arról beszél, ne álljunk meg a hit útján, véletlenül sem, hanem maradjunk a növekedés útján, menjünk tovább az élet felnőttség, az élet keresztény felnőttkor irányába, növekedjünk szüntelen az Úr megismerésében, és legyünk ezen az úton egyre tökéletesebbek, egyre kiteljesedettebbek, azzal együtt, hogy tudjuk, hogy az igazi tökéletesség majd odaát lesz a mennybirodalmak. Itt pedig megint készülünk a tökéletesek és útján, a tökéletes világon. Amen. Az ige hirdetésre válaszolva a 741-es dicséretnek a negyedik versét énekeljük, tehát az előbb megkezdett ének negyedik versét, amely így kezdődik. Zenj hát az Úrnak, és járd az utat!
Gyertek fennállva, imádkozzunk! Urunk Istenünk, hozzád emeljük a mi lelkünket, és téged magasztalunk, mert olyan jó, hogy te vagy nekünk. Olyan jó, hogy nekünk igazi boldog kiváltságunk, hogy neked hálát adjunk, Téged dicsérjünk, magasztaljunk. Köszönjük a megváltást Krisztusban, köszönjük az örök élet reménységét, köszönjük a terített asztalt, köszönjük, hogy Te újra és újra megerősítesz, megújítasz minket, hogy Te nem feledkeztél meg rólunk, sőt, szüntelen azon munkálkodsz, hogy éljünk, vigasztalódjunk, haladjunk hozzád, feléd a tökéletesedés útján, míg valóban hozzád megérkezünk. Így áld meg most úrvacsora vételünket is. Megvalljuk azonban bűneinket a Zsoltáros szavával, könyörülj rajtam, én Istenem, a Te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Valljuk meg hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánattartásunk és hitvallástételünk után a szent higgyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testének és vérének jegyeit? Feleljük, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora az Úr Jézus Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Feleljük, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Feleljük, ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan, bár elhívott szolgája, hirdetem ti nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk minden kegyelemből az ő szent fiáért, mindannyiunknak. Amen. Foglaljunk helyet, az úrvacsorai közösség alatt énekelni fogjuk a 360-as számú dicséretünket, Jér lássuk az Úr keresztjét, ezt a 42-es Zsoltár dallamára énekeljük. Szeretettel hívunk mindenkit az úrvacsorai közösségbe, aki hitét szeretné Krisztusban az úrvacsora pecsétjével megerősíteni. A gyülekezet rendje szerint először itt nekem jobb kéz, majd a bal kéz felől levő padokból jöjjünk a kenyérért és a borért.
Yeah.
Szeretett testvéreim! A mindenható Isten megengedte, hogy ismét térjünk az úrvacsora sákramentumával, Krisztus rendelése szerint. Asztalt terített nekünk azért, hogy meggyőzzön bennünket, bizonyossá tegyen bennünket, hogy ő a kegyelmébe fogadott minket, betöltötte szívünket az ő örömével, hogy azt szétárasztjuk-e világba, és megerősített bennünket, hogy mi ezzel az erővel szolgáljunk az ő legkisebb gyermekeinek is. Miután vettünk erőt a Szentlélek által, töltsük be a nagy parancsolatot, szeresd az Urat, szeresd fele barátodat. Menjünk és legyünk tanulni. Hirdessük az evangéliumot, az örömhírt minden népnek, Krisztus meghalt és föltámadt, van bűnbocsánat, reménység, örök élet. Tanítsuk őket, hogy megtartsák mindazt, amit ő parancsolt nekünk, és legyen szüntelen bizonyosságunk és megélt valóságunk ígérete szerint. Ő velünk van minden napon a világ végezetéig. Gyertek, adjunk hálát Istennek, fennállva együtt imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy részeltettél a sákramentumban. Köszönjük, hogy hirdetted közöttünk az Úr megváltó jó tettét, az ő áldozatát. Kérünk téged, hadd lehessünk hűséges gyermekeid, követőid mindenkor. Te tudod, hogy milyen könnyen elakadunk a hit útján, mennyi minden meg tud bennünket akasztani, de hagyd legyen újra és újra erőnk tőled tovább menni, növekedni, épülni, gazdagodni ismeretben, hitben, szeretetben, szolgálatban, mindenben. Köszönjük neked mindazt, ami már mögöttünk van, ahol tartunk a hitben, a szolgálatban. Köszönjük mindazt, ami már megtörtént valóság a te csodáidból, megélt valóság a te igéidből a mi életünkben. Vezess, kérünk, tovább ezen az úton minket, szüntelen. De eléd hozzuk a gondjainkat is. Gyászolóink vannak. Kérünk, vigasztald őket. És van, ahol több gyász is, egyszerre, egymás után, könyörülj rajtuk, meg ne roppanjanak benne. Betegeink vannak, gyógyítsd őket. Van, aki már régóta kínlódik fájdalmakkal, nehézségekkel. Könyörülj rajta, erősítsd őt. És vannak, akik valóban kétségek között vannak az életük, a megélhetésük, a jövendőjük miatt. Adj nekik bizonyosságot a szívükbe, hogy te soha nem hagyod el a gyermekeidet. Áld meg így hát a gyülekezetünket. Áld meg az előttünk álló napokat. Könyörülj mindazokon, kik útra kelnek. Könyörülj mindazokon, kiknek könyv szökik a szemébe, vigasztalj minket. Légy velünk, Urunk és Istenünk, mindabban, amit el kell végezzünk. Legyen értelme a munkánknak, hadd legyen annak gyümölcse. Áld meg bennünket, ha bizonságot tehetünk valahol. Áld meg gyülekezetünk életét, anyaszent egyházunkat, egész népünket, nemzetünket. És te könyörülj rajtunk, s e teremtett világon, te hozz nekünk békét, te hozz nekünk sokféle indulatból megnyugvást, megcsendesedést. És mi hadd dicsérjünk téged, és hadd tudjunk zengeni, hogy valóban mindenért, mindenért, egyedül tiéd a dicsőség. Amen. Mondjuk együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Elsőképpen hirdetem az adakozást. Isten ígéje mondja, ekkor az Úr így szólt Mózeshez, mondd meg Izrael fiainak, hogy gyűjtsenek részemre adományokat mindenkitől, akit arra indít a szíve. Gyűjtsétek össze a nekem szánt adományokat. Egyházunk rendje szerint Az október utolsó vasárnapi perseit mindig valahol egy templomépítésre vagy felújításra küldjük el, így a mai persei pénzünk a Rásonyi Református Egyházközség Árpád-kori műemlék templomának az építésére vagy felújítására fog kerülni, így helyezzük el adományainkat. Gondolk urat kérem szeretettel a negyedéves zárásról pénzügyi beszámolónkat mondja el.
Áldás békesség, az új hagyományainknak megfelelően minden negyedéves zárást, amikor rendezni tudtunk, akkor tájékoztatjuk a egyházközség tagjait. Hát tulajdonképpen a költségvetésünk 9.608.500 forintra lett betervezve, amit úgy érzünk már saját bőrünkön, hogy ez kicsit alul terveztük. Ebből a bevételből pillanatnyilag 8.026.830 forint történt bevételre, kiadás 7.235.760 forint. Itt úgy néz ki, hogy kb. 700.000 a papírforma, negyedéves papírforma szerint 700.000 forintunk van, vagyis volt, mert ezt a 700.000 forintot közel 600.000 forintos kötelezettség terheli. Jelenlegi egyenlegünk 176.000 forint. Következő kérdésem lenne, az előbb hirdetett, elnézést, nem fogom elmondani, milyen községnek a Árpád-kori templomához megy a persely, viszont azt szeretném kérni, Rásonyi Református Egyházközséghez megy, ez Borsodban van, hogy adományokat várunk, szeretnénk befejezni az udvarunkat, illetve már szeretnénk gyűjteni adományokat a karácsonyi rendezvényekkel. Viszont azt szeretnénk kérni, hogy ne a mai perseibe dobjuk be, vagy adjuk be, mert a mai perseit azt tovább kell küldeni mindenképpen. Vagy a pénztárosunknál, vagy a következő hónap, vagy lehetek be, ha eleje itt jár, és templomba jönünk, kedves testvérünk, már a mai perseibe megköszönjük a elejezi adományait. Köszönöm.
Köszönjük, és köszönjük mindenkinek az adományát, hiszen folyamatosan jön be fel az egyház fenntartójáról, és ha valaki még nem fizette, megteheti, készpénzben vagy átutalással, de jó szívvel ajánljuk mindenkinek a számlavezető pénzintézetben a rendszeres átutalásra való ráállást, és akkor minden hónapban átjön, és sosem kérdés, hogy fizettük, rendben van-e vagy sem. Isten tisztelet. Következő Isten tiszteletünk ugyanígy vasárnap 10 órakor lesz. Most az a nagy gondunk, hogy jelenleg a gázárát nekünk négyszeresére emelték. Tavaly mindössze 1.100.000 forint volt az éves gázszámlánk. Ha ezt most megszorzom 4-jel, azt nem tudjuk kifizetni. Úgyhogy azon gondolkodunk, hogy valamikor, ha most nem tudunk zöldágra vergődni a gázszolgáltatóval ebben az ügyben, akkor a téli istentiszteleteket a gyülekezeti teremben fogjuk tartani. A hétközben ezt el fogjuk dönteni, még megyünk itt ezen egy kört, hogy hogyan, miképpen, és akkor hétközben a Facebookon, meg a levelőlistákon, ahol tudjuk, kiírjuk, hogy hol lesz innen kezdve az istentisztelet. Ami biztos, hogy karácsonyra befűtünk és bejövünk, hiszen a karácsonyt tartsuk itt azt a 3 napot, tehát az 24, 25, 26 mindenképpen itt legyen a templomban, templomi ünnepi körülmények között, de ha másképpen nem megy és itt tudunk lavírozni valahogy a jelen gazdasági helyzetben, vagy az energia kérdésben, akkor teremben lesznek az istentiszteletek. Az én reménységem egyébként, hogy fog ez még majd változni, csak azt nem tudjuk, hogy mikor és hogyan, de hordozhatjuk ezt is imádságban, azt meg nyilván nem kívánhatjuk, hogy innen kezdve négyszerest adakozzon mindenki, mert otthon is többszöröst kell fizetni mindenkinek gázért és villanyért, tehát próbálunk ebben józan belátással lenni és felelősen gondolkodni. De a héten eldöntjük, átgondoljuk, hogy hogyan legyen, mert azért most már csak 14 fok van és kívülünk az Isten tisztelet végére. Isten tisztelet után most az fog történni, akik szívesen teszik velünk, kimegyünk a temetőbe, és a volt református, vagy a református gyülekezetnek a volt lelkipásztorainak és a tanítóinak a sírjára egy-egy szál virágot kegyelettel elhelyezünk. Hálát mondom azért, hogy valamikörök református hídben gondozták a gyülekezetet, illetve a tanítók, a gyülekezet gyermekeit. Aztán hirdetem szomorú szívvel elhunyt Faragó Melinda testvérünk, hogy budapesti születésű volt. Szombaton, november 5-én 11 órakor fogjuk őt temetni. Isten adjon vigasztalást a gyászolóknak. Most szombaton 5-én Pátyon délelőtt 10 órától 3 óráig egyházmegyei női csendes nap lesz, a témája kiút az energiaválságból. Ha asszonyok úgy gondolják, vannak, akik szívesen részt vesznek, ezen nyílt a lelki energia kérdésére lesz szó. Tudom ajánlani, november 5-e szombat Pátyon. A virágültetésből maradt néhány liliumunk, liliumtövünk és írisztövünk, ez itt van a templom mögött. Ha valakinek szüksége volna rá, szeretne ültetni virágot otthon, nyugodtan vihet belőle, ne menjen tönkre, és ne kelljen érte pénzt adni. Majd Isten tiszteltünk záróéneke a 65. Zsoltár, az első, majd azt követően a harmadik versét énekeljük. Az első a Sionnak hegyén Úristen, majd a harmadik javaival a te házadnak megelégítettünk. A végén pedig a himnuszt fogjuk énekelni. Isten áldjon és őrizzen bennünket, Isten velünk, viszontlátásra!